Pedig én amúgy is azt képviselem, hogy az otthoni közös étkezés az egy tök fontos ceremónia, meg az egy nagyon fontos dolog, hiszen egyébként ma már nagyjából ezek a közös étkezések azok a kevés alkalmak, amikor mondjuk egy asztal körül együtt ülünk, szemkontaktus van mondjuk a családok, a családtagok vagy a barátok között, jó esetben mondjuk nincs az asztalon kütyű, meg nem közben 5 millió dologgal foglalkozunk, tehát nagyon más, nincs olyan tevékenység, amikor ez zajlik. Ezt például úgy láttam, hogy azért nagyon sokan megtapasztalták, hogy ez jó dolog, hogy akkor ennek van egy ilyen fix rituáléja.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, műsorvezető társam továbbra is Jankovics Márton.
Sziasztok!
A mai vendégünk pedig Mautner Zsófi. Hát ez most nagyon nehéz, ő magát főzőnőként szokta bemutatni, de őt ismerjük azon kívül műsorvezetőként, gasztroblogger, gasztronómiai újságíró, nem tudom, kihagytam-e valamit.
Látod, milyen nehéz bemutatni engem, mert röviden, ezért találtam ki a főzőnő szót.
Igen, tehát akkor maradjunk ennél. Igazából az utóbbi időben, amióta újraindítottuk ezt a podcastet, a téma mindig a szükségszerűen a járvány, vagy ilyesmi volt. Most én nem akarom nagyon szigorúan erre, mert ugye ezen azért már túl vagyunk, meg most nem is ezen is túl kell jutni, de azon viszont mégiscsak érdekelne, hogy azt, hogy látod most ugye az elmúlt másfél évben mennyire változott a mi viszonyulásunk az étel, a főzés és az ilyenek iránt, mennyire változott meg ehhez a témához való viszonyunk, hiszen tudhatjuk, hogy akár például a munkavégzés helye megváltozott, nagyon sokat változott, ehhez való hozzáállásunk, az irodaházakban való dolgozások, a munkahelyen való dolgozás, rengeteg minden megváltozott, és hát ilyen a főzés és az étkezés is. Tehát milyen, látsz-e már ilyen egyértelmű jeleket, ami ezt mutatja, hogy igenis változások történtek?
Én úgy gondolom, hogy mindenképpen hosszú távú változások is történtek. Nyilván itt ki lehet filézni. Azért elég részletesen különböző rétegei vannak ennek az egész sztorinak. Tényleg az otthonfőzéstől kezdve az éttermi műfajig, ugye azt gondolom, hogy már itt sok mindenkivel arról is beszélgettetek, meg nyilván én inkább ugye a civilágát képviselem ennek, meg az otthoni főzést. Hát az biztos, hogy az, hogy másfél éve vagy egy éve nagyon sokan kvázi életükben először egyébként otthon ülnek, és mondjuk a családjukat, gyerekeket etetik, az mindenképpen maradandó nyomokat hagy, minden szempontból egyébként, tehát hogy ezt is végig lehetne ugye venni. Szóval biztos vagyok benne, hogy ez az egész otthonfőzés is hosszú távra is megváltozik. Biztos vagyok abban, meg azt látom is, hogy azért a hosszú otthon töltött hónapok után lesz egy kvázi ilyen főzési burnout, vagy főző burnout, mert azért akik nem főztek eddig rendszeresen, azért akikre rájuk szakadt ez az otthoni menzáztatást, a rendszeres napi kétszer melegétel, vagy szóval egy komplet étkezés felszolgálása, bevásárlás, stb. Azért nagyon hamar ebben nagyon kifáradtak, meg azért ez egy tök más műfaj, mint amikor az van, hogy este gyorsan valamit fel kell adni a családnak, vagy hétvégén jó kedvből, meg hobbiból elkezdesz főzőcskézni, borozgatni, tehát hogy ezzel sokan most szembesültek szerintem, hogy mondjuk azok a, nem tudom, anyukák, akik otthon vannak, vagy a mi nagy szüleink, akik tényleg otthon voltak egész nap háztartásbeliként, hogy az egy milyen full-time munka, tehát hogy nagyon kemény fizikai munka, fejben is munka, igen, mert azt meg kell tervezni, meg a tervezés része, a bevásárlás része sokszor ugye bonyolultabb, meg hosszadalmasabb, mint maga a főzés, tehát ez nagyon sok mindenkire rázódult hirtelen, azt én is a saját baráti körömben észleltem, hogy ugye az első pár hónap után, amikor még tartott a lelkesedés, mindenki nagyon élvezte, ugye mindenki elkezdett kenyeret sütni, meg kovászolni, ugye ezt végig kísértük, de azért utána egy 3 hónap után jött egy ilyen atya úristen, mit főzzek, és pasikkal találkoztam piacon reggel, akik mondták, figyelj, mondd meg, mit főzzek, már minden volt, érted, már kell káposzta főzelik, minden volt, mit főzzek, tehát hogy azért volt egy ilyen kétségbeesés. Úgyhogy most nyáron szerintem azért lesz egy ilyen nagy felszabadulás, vagy amikor mondjuk újra lehetett menni éttermekbe, akkor azért lehetett látni, hogy nem csak azért özönlettek oda az emberek, mert hiányzott az élmény, örülünk, hogy végre a kedvenceinket támogathatjuk, hanem azért is, mert nagyon sokan felszabadultak. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy azért ez hosszú távra komoly hatással lesz, tehát azért nagyon sokan azzal is szembesültek, hogy milyen jó dolog otthon főzni, tehát hogy mennyivel gazdaságosabb, mennyivel jobban jövünk ki matekban, hogyha mi magunk főzünk. mennyivel jobban tudjuk kontrollálni az alapanyagokat, mennyivel egészségesebben, tudatosabban tudunk főzni, mennyivel okosabban tudjuk például ugye a fenntartható főzéshez kapcsolódó praktikákat gyakorolni, hogy ez a fenntartható főzés, tegyük hozzá, hogy ez most már egy szinte elcsépelt hívószó lett, tehát egy gyakorlatilag napi három olyan sajtóközleményt kapok, ami arról szól, hogy hogyan főzünk fenntarthatóban, de hogy ez a rész a hétköznapok lefordítva azért nagyon jól működik, meg most már messze túl vagyunk ezeken a hívószavokon, tehát hogy úgy látom, hogy azért ezeket is sokkal, sokkal jobban valóságban be tudtuk építeni a főzésünkbe. Szóval hogy szerintem ebből hosszú távon nagyon-nagyon sok meg fog maradni, ez biztos, hogy azért az éttermekre is hatással lesz, mert most sokan szerintem szembesültek azzal, hogy azért valójában mondjuk házias kosztot mennyire jó otthon főzni. Egyébként pedig én amúgy is azt képviselem, hogy az otthoni közös étkezés az egy tök fontos ceremónia, meg az egy nagyon fontos dolog, hiszen egyébként ma már nagyjából ezek a közös étkezések azok a kevés alkalmak, amikor mondjuk egy asztal körül együtt ülünk, szemkontaktus van mondjuk a családtagok vagy a barátok között, jó esetben mondjuk nincs az asztalon kütyű, meg nem közben 5 millió dologgal foglalkozunk, tehát nagyon más, nincs olyan tevékenység, amikor ez zajlik. Ezt például úgy láttam, hogy azért nagyon sokan megtapasztalták, hogy ez jó dolog, hogy akkor ennek van egy ilyen fix rituáléja. Tehát szerintem sok minden azért meg fog maradni jó dolgok.
Na hát ezt majd meglátjuk, és akkor tényleg, ahogy mondod, ez így ennek a lelassulás, meg a közösségi élmény megmaradásának egy ilyen szigete még ez a közös étkezés. De még egy pillanatra visszatérve erre, hogy te ezt amúgy ezt az otthonfőzési kényszert vagy divatot, most attól függ, honnan nézzük, az elmúlt időszakban te ezt a saját tartalmaidnál számszakilag is észlelted, mert ugye egy jelentős rész erről szól, hogy erre buzdítsd az embereket. Eddig is nyilván népszerűek voltak, de érzékeltél olyat, hogy most akkor hirtelen mindenki a karanténban rákeres a Mautner Zsófia videókra?
Abszolút, tehát hogy itt azért ennek is volt ugye egy ilyen dinamikája, meg íve, nyilván így az első, a tavaszi első hullám, ugye amikor márciusban hirtelen így lefagyott minden, és azt se tudtuk, hogy miben vagyunk, az volt a legextrémebb. Akkor én is valóban otthon ültem, és mindent rendeltem, és nem találkoztam, hanem tudom, szüleimmel, tehát hogy akkor nagyjából mindenki ebben a lélektani állapotban volt, az ugye teljesen ilyen hirtelen lefagyott dolog volt, ami utána azért csitult, meg szóval meg volt ennek az íve, és a maximálisan érzékelhető volt, tehát hogy olyan elképesztő forgalmak voltak minden gasztronómiai honlapon, egyébként azt itt ti a kiadón belül is érzékeltétek, tehát hogy itt nagyon komoly számok voltak, és mindenki non-stop, nem is tudom, recepteket keresett, és azon belül is, ami nagyon feltűnő volt, az ezek az alapreceptek, tehát hogy a galuska, a húsleves, a palacsinta, tehát ezek az igazi klasszikus magyar házi koszt. Erre óriási nagy volt a kereslet. Tehát nekem van egy szakácskönyvöm, ami a főzőiskola címet viseli, ami abszolút ezek az alapreceptek, és hát abból ebben az időszakban is iszonyatosan magas eladásokat produkáltunk meglepetésszerűen, mert az egy régebbi kötet. Tehát nagyon nagy volt erre a kereslet, a visszajelzés is sokkal intenzívebb volt, tehát hogy nekem is folyamatosan küldték a képeket, látszott, főleg az első időszakban egyébként látszott, hogy tényleg mindenki valahogy ezeket az érzelmi kajákat kereste, tehát hogy nem tudom, a bableves, a húsleves, az olcsó dolgok, a tészták, a főzelékek, tehát ami ugye a napi étkezéshez mondjuk a leginkább segített, tehát hogy ezeket nagyon sokat keresték, aztán azért ebben is volt egy ilyen dinamika, tehát hogy ugyanúgy én saját magamon is tapasztaltam, hogy az első hetekben én is tökre ezekre vágytam, meg valahogy ez egy olyan kapaszkodót, olyan érzelmi kapaszkodót is nyújtott, de azért utána olyan, nem tudom, azt hiszem, hogy nálam ilyen 6-7 után, vagy nem tudom, hogy számon is tartottam egyébként az Insta oldalon, hogy akkor azért eljött egy pillanat, amikor mondtam, hogy oké, ezeket akkor lefőztük, megvoltak, de annyira szeretnék enni egy ilyen csípős ázsiai tésztalevest, hogy akkor valahogy elkezdtem akkor megint afelé fordulni, de úgy, hogy például abban az időszakban ugye tök más volt a beszerzési lehetőség, azért nem zarándokolt senki, vagy zárva voltak ezek a boltok, vagy senki nem mozdult ki, tehát nem mentünk el most mit tudom én szezámolajat keresni, meg ilyeneket. Tehát nagyjából a kamra dolgokból kellett kreatívan, változatosan főzni ilyen azoknak is, akik egyébként szívesen fogyasztanak a hétköznapokban is mondjuk ilyen nemzetközi fogásokat, úgyhogy akkor azokra is nagyon nagy kereslet volt, aztán valahogy úgy beállt ennek a kettőnek az egyensúlya, akkor lehetett érzékelni, amikor ugye elkezdtek nagy mennyiségben rendelni az emberek, tehát hogy volt ennek egy olyan végül is normálisnak tekinthető dinamikája.
És mit gondolsz, azért amellett, hogy egy kicsit így úgy beszélünk erről, hogy valamennyire pozitívum, hogy az emberek visszataláltak ehhez, és úgy főztek, meg együtt voltak, azért sokannak ez mégiscsak nyűg volt, még azok, főleg, akik gyerekkel voltak otthon, és a többi, hogy ők vajon nem lehet, hogy ugyanakkor sok mindenkit el is rettentett ez egy életre a főzéstől otthon? Ez
de biztos, egész biztos vagyok. Hát itt megint azt mondom, hogy nagyon sok felé, sok rétege van, tehát nyilván más kihívásokkal, vagy problémákkal szembesült, mondjuk mit tudom én, egy egyedülálló, nem tudom, egy legénykonyha, vagy hogy hívjuk, mint tényleg mondjuk egy 2-3 gyerekes család, ahol az volt, hogy hirtelen tényleg akkor mennyiségeket kellett, és etetni kellett, menzáztatni délben, az iskolaszünetben, este vacsorakot, tehát ez egy tök más műfaj, ez volt a legnehezebb. Tehát én is úgy láttam a saját környezetemben is, hogy ahol gyerekekkel kellett megoldani ezeket a napi dolgokat, és még a főzést is, tehát itt a főzés az már egy x-edik probléma volt egyébként a napi ritmusban, meg a nem tudom, a mentális kihívások között, szóval hogy az kemény volt, és azt látom is, hogy azért azt akkor valahogy át is értékelték az emberek egyébként. Érdekes módon még éttermi oldalról is látom azt, hogy úgy, ahogy akik szembesültek most azzal, hogy mondjuk egy ilyen napi kétszeri főzés milyen komoly fizikai munkával jár, hogy valahogy úgy a szakácsok meg a séfek munkáját is egy picit átértékelték.
Tehát jobban megbecsülik, igen, már akkor azt.
Igen, hogy úgy látom, hogy maguk megtapasztalták, hogy azért az milyen kemény fizikai meló, hogy ott tényleg ott legyen az az étel olyan minőségben, beszerezt hozzá az alapanyagot. Kicsit az az érzésem, az a tapasztalatom, hogy valahogy ennek a szakmának a megbecsülését is picit visszahozta.
Konkrét ételekben esetleg lehet érzékeltetni, hogy mi az, ami divatba jött mostanra az elmúlt másfél évben, vagy ilyesmit tudnál mondani?
Hát nálam tényleg az elején ezek az alapdolgok voltak, tehát hogy ott minden, ami ilyen házi bableves, nudli, húsleves variációk, főzelékek, házias tészták, ugye sütött mindenki, azért elég sokan ott elkezdtek így süteményeket sütögetni, meg minden. Tehát ezek az ételek az első felében maximálisan, akkor utána egy idő után, hogy pár hónap után mindenki rádöbbent, hogy azért az nem lesz annyira vicces, hogyha végig csak kenyeret meg szénhidrátot fogunk enni, mindenkivel elszaladt egy kicsit a ló, akkor mindenki gyorsan elkezdett picit tudatosabban odafigyelni, hogy akkor tényleg egy kicsit mondjuk így a zöldségek irányába is forduljon el, akkor jöttek az, hogy akkor főzelékek például, nálam nagyon sok főzelék van, azokat imádták az emberek, főleg amik ilyen egyszerű, gyorsan elkészíthető, valami pici csavar van benne, tehát ezeket nagyon értékelték, és azért úgy volt egyébként ugye az egésznek, hogy még szezonban is úgy valamennyire volt az egésznek egy dinamikája, mert ugye mondjuk elkezdődött márciusban, tehát az még nagyon ez a télvégi üres járat volt, amikor ugye még semmi nincs, és akkor utána azért, ahogy csúsztunk be a nyárba, jöttek a frissek, jött húsvét, jöttek a zöldek, a saláták, mit tudom én, az is, ugye, spárga, tehát hogy valahogy úgy tolódott e felé, akkor úgy jobban megint az emberek a kicsit egészségesebb dolgok felé tendáltak, és szerintem utána, az nem tudom, hogy így tudományosan is bizonyította, de az az érzésem, hogy utána azért így az egészséges dolgok felé is sokkal inkább odafordultak az emberek, ahogy így az általános egészségi állapotról lehetett ugye sokat olvasni, meg hogy akkor a betegség is összefüggésben lehet sok mindennel, kvázi minél jobb állapotban van az ember, annál nagyobb az esélye, hogy mondjuk megúszta, vagy gyengébb tünetekkel, szóval hogy akkor úgy láttam, hogy akkor meg elég tudatosan sokan így az egészségesebb utak felé kanyarodtak.
És hogyha egy kicsit leszakadunk a járványról, aminek nyilván, ahogy mondtad most is, hogy így megvan ez a saját dinamikája, hogy kicsit a nosztalgia irányába, aztán meg újra kicsit a kísérletezés irányába megyünk, és nyilván egy emberi életen belül is megvan ennek a dinamikája, hogy éppen mikor mire vágyik az ember, de hogy azt úgy általánosságban most akár a magyar társadalom, vagy akár úgy sokfelé jársz, tapasztalod más kultúráknál is, társadalmaknál, hogy mennyire látod így az ízlést alapvetően inkább konzervatívnak, vagy ilyen nyitottnak az újdonságokra az embereknél, mert ugye volt is nemrég is egy ilyen kísérlet a zenei ízlésről, hogy amit az ember 16-7-8 éves korában hallgatott, az lesz a kedvence egész életében. Tehát, hogy alapvetően van egy pontja, ahol kialakul az ízlésünk, mondjuk zeneileg, és akkor olyan egy-két új dolgot még így fölvehetünk, de úgy általában azért megragadunk igazából ott, ahol akkor voltunk. És hogy gasztronómiailag te ezt hogy tapasztalod, mert ugye egyrészt van egy óriási trendje nyilván annak, hogy próbáljunk ki új dolgokat minden héten, és ez meg az. Másrészt meg mégis érződik egy ilyen hihetetlen nagy, hát ilyen konzervativizmus, vagy hagyományőrzés, most az akár jó az a hagyomány, akár épp nagyon rossz az a hagyomány, teljesen mindegy, de a megszokotthoz ragaszkodunk.
Szerintem ez nagyon nagy mértékben függ attól, hogy hol élünk, tehát hogy milyen kultúrában, milyen társadalomban élünk, vagy éppen milyen állapotban van a társadalom. Azért mi itthon gasztronóm szempontból is elég konzervatív ízlésűek vagyunk. Tehát, hogy mondjuk egy olyan társadalomban, ahol hagyományosan mondjuk az egész multikulti világ, meg a kultúránk sokszínűsége iránti szenvedély, meg alázat természetesen jelen van a hétköznapokban, ott ez tök másképp működik szerintem. Tehát nyilván mondjuk egy New Yorkban, ami hát ennek a fellegvára, meg tényleg ugye a klasszikus olvasztó tégely, ott szerintem sokkal rugalmasabbak ebben is az emberek, tehát hogy ott, ugye, ott teljesen természetes, az rám is nagyon nagy hatással volt, meg az egész kvázi hivatásomat, meg ezt a nagy pályaváltást az motiválta, meg az inspirálta, hogy ott mennyire normális az, hogy a hétköznapokban milyen nyitottak, meg milyen kíváncsiak az emberek az egymás kultúrája, meg az egymás gasztronómiai kultúrája iránt is, és ott ez abszolút a hétköznapokban működik. Tehát, hogy az ott tök természetes, hogy akkor nem tudom, reggelire a mit tudom én mit, a sétálós kávét, meg a mexikói mit tudom én mit eszik, utána eszik délben egy, nem tudom, egy ramenlevest, este meg elmegy a perui helyre, tehát, hogy ez ott tényleg valóban szervesen benne van a mindennapokban. Nyilván ez mondjuk New York, azért hozzátehetnénk megint, hogy ott is, hogyha azért elmegyünk egy ilyen konzervatívabb vidékre, nem így van. Azért nálunk eleve szerintem csak az elmúlt években nőtt meg a kínálata például ezeknek a nemzetközi ízeknek, vagy nemzetközi éttermeknek. Itt is óriási különbség van azért például generációk között, óriási különbség van Budapest és vidék között, tehát hogy azért vidéken szerintem nagyon konzervatív ízlésű a többség, tehát hogy azért ott ragaszkodnak a hagyományos ízekhez, a húshoz, a klasszikus magyar konyhához többnyire. Egyébként megkóstolnak, tehát ott is azért úgy kísérletezgetnek, megkóstolnak dolgokat, de azért ott a hétköznapokban mindig visszatérünk. Ezt nagyon sokat járok falura, én ott az Alföldön mozgok elég sokat, ott van ilyen régi családi kötődés meg ház. Úgyhogy azt ott testközelből nézem, és ott tényleg azért így a hagyományos magyar konyha mindig a hétköznapokban is a nyerő. Ezzel szemben mondjuk Budapesten, ahol azért tök nagy kínálat van, most már szerencsére multikulti éttermekből most már elég jó szerintem, tényleg még az elmúlt mondjuk 5 évben ebben tök nagy fejlődés volt. Ugye régen mondjuk nem tudom, a vietnámi, kínai, török vonalon lehetett mozgolódni, hogy mindenből volt egy-egy, de hát azért most már szuper jó autentikus helyek vannak, meg és tényleg autentikus dolgok, meg már van végre libanoni étterem, ami nekem nagy hiányosság volt tényleg így éveken keresztül.
Perui még nincs, hogyha ez...
Perui, egyébként egy van, azt majd meg kell néznem, a Rádai utcában van egy perui hely, és állítólag nem rossz, igen, de hogy hát még bőven van azért hova fejlőzni, de hogy nyilván itt a városban azért az embernek eleve nagyobb hozzáférése van ezekhez az éttermekhez, tehát itt kísérletezőbbek vagyunk, nyilván aki, mit tudom én, sokat utazott, meg sokat kóstolt külföldön, az itthon is keresi ezeket az ízeket, tehát hogy nagyon változó ez szerintem elhelyezkedéstől függően, generációtól függően, tehát én is azt látom, hogy pedig mi családilag is sokat éltünk külföldön is, de hogy mondjuk a szüleim generációja, ők azért megkóstolnak mindent, meg tök nyitottak, de azért mégiscsak a hétköznapokban a hagyományos ételeket szeretik a legjobban. Szemben mondjuk például látom mondjuk a mostani ilyen 10-15-20 ilyesmi korosztályt, akik meg már tökre abban szocializálódtak, hogy akkor már főleves van, meg akkor nem tudom, főzőműsorokat néznek, YouTube-ot néznek, ráment néznek mindenfélét, ők sokkal nyitottabbak. Ott mondjuk úgy látom például, hogy a mostani, nem tudom, gyerekeknél mondjuk egy sushi, az így abszolút hozzátartozik, az imádják a sushit, és akkor ez egy program meg minden, tehát hogy ez tökre generáció függő is szerintem.
Említetted ezt a Budapest vidék kontrasztot, de ezért egyrészt a járvány miatt sokat lehetett hallani, hogy igazából a vidéki vendéglátás valamennyire nyertese ennek az elmúlt másfél évnek, és azért még egy-két éve is azért volt egy ilyen általános nézet, hogy Budapesten kívül a Balatonon vannak jó éttermek, illetve van ugye, amit az anyukám mondta, stb. Még egy-kettő ilyen régóta meglévő híres példa, de hogy ezt ugyanakkor viszont te pontosan, én most nem tudom, néhány hét a Tiszatónál jártam, és ott voltam egy étteremben, ahol büszkén ki volt rakva, hogy te ajánlottad őket. És...
Tényleg? Az lehet, hogy én nem tudok rólad.
Hát, igen, tehát ki volt rakva egy újságcikkből, egy ahogy te említetted. Az a kérdés, hogy te ezt hogy látod, ezt árnyaltabban látod ennél, gondolom, hogy inkább.
Igen, abszolút. Hát itt szóval ennek az egész gasztro megújulási folyamatnak szintén ugye volt egy elég hosszú, most már mondhatjuk, hogy több évtizedes íve igazából, tehát hogy ez nyilván nem egy ilyen egyik évről a másikra történik, hanem inkább ilyen 20-30 éves etapokban mindenhol a világon. Mi most ennek most már nagyjából azért, hogy a közepe fele tájékán járunk, tehát mondjuk ilyen 2005 magasságában kezdődött el ez a pötyögés, pezsgés, kis lassú mozgolódás. Tehát most mi van? 2021? Hát azt bárhonnan is nézzük, az 15 év, tehát hogy most vagyunk, akkor mondjuk, hogy ennek a 3 évtizedes etapnak körülbelül a közepén, és ez nagyjából azt is jelenti, hogy itt Budapesten szerintem többé-kevésbé megvagyunk, tehát nyilván mindig lesz új séf, meg külföldről hazatérő, meg új nemzetiségű étterem, tehát hogy ez nyilván mindig van hova fejlődni, de azért itt aki nyitott a minőségi gasztronómiára, az itt minimális tájékozódással már tud jó helyekre menni, ahol jó árérték arányban is tud étkezni. Ezzel szemben ugye a vidéken valóban az elmúlt években az volt, hogy mondjuk minden régiónak azért volt már egy-egy ilyen flagship zászlós hajó étterme, akinek nem csak az volt egyébként a funkciója, hogy valóban ott legalább volt egy jó hely, ahova tudtál menni, hanem az is, hogy iszonyatosan felhúzta a környéknek az egész régiónak a gasztronómiáját, mert ugye ez organikusan úgy működik, hogy ha van egy ilyen hely, akkor ott van egy csapat, onnan ugye a séfek, szakácsok, akik már ott dolgoznak, elkezdenek egy idő után sejtosztódással saját helyeket nyitni, jó esetben ott a környéken maradnak, akkor megnyílik az első kézműves kávézó, utána az első kézműves pék, cukrászda, stb. Hamburgerező, street foodos, tehát ugye ez ugye görög gyűrűzik tovább, és ennek szerintem most vagyunk körülbelül abban az időszakában, amikor ez valóban országszerte kezd mainstream-é válni. Most még csak úgy pici pöttyökben, de hogy azért már lehet látni, hogy abszolút kvázi nem feltétlenül a legturisztikai szempontból a legkiemeltebb helyeken is, hanem kvázi normál falvakban, meg kis településeken úgy nyílik egy bisztró, vagy cukrászda, vagy valami. Ez tényleg pont nagyon jó, hogy a Tiszatavat mondod, mert ott járkálok nagyon sokat. Jász-Nagykun-Szolnok megy, ez a Kumadaras nevű falu, amit én már szerintem rátettem a gasztro meg minden térképre, annyit mondom már, most már tényleg évek óta, és hát ott nagyon közelről szemlélem, hogy mi történik. A Tiszató, ami egyébként rengeteg turistát vonz, de mondjuk az elmúlt években, őszintén szólva, ott azért nagyon kevés helyet tudtam én jó szívvel ajánlani, ami tényleg egy kicsit olyan modernebb, frissebb szellemiségű. Konkrétan például Tiszafüreden eddig nem volt egy étterem se, ahova mondjuk egy ilyen szombat este, aki lemegy egy hosszú hétvégére, akár nem tudom, a tóra, vagy horgászturizmusra, vagy biciklizni, vagy ilyesmi, amit tényleg úgy jó szívvel lehet.
Pedig az a legnagyobb település.
Hát az a legnagyobb település, tehát hogy ott semmit nem tudtál. Most ebben tök nagy átfordulás van pont idei évben, nagyon kezdott is pezsegni a dolog, azért azt is látjuk, hogy a Balaton az körülbelül megtelt minden szempontból, onnan elkezd mozogni a vállalkozói réteg, a pénz, a turista, akinek már elege van ott abban a tömegből, akkor az nézi, hogy akkor még hol van olyan érdekes része az országnak, ez a Tiszató és környéke, ez ugye egyébként természeti szempontból nagyon, nagyon izgalmas, ott igazi dolgok vannak, én azért is ajánlom mindenkinek, ez a víz, madarak, táj, tehát hogy aki ezeket szereti, az infrastruktúra még messze nem olyan, mint a Balatonon, de hogy azért ott sok igazi dolog van, és ott most indulgat ez a mini gasztroforradalom, az most kezd el odaérni, még nagyon piciben, mondjuk a következő 2 évet tippelem, hogy akkor lesz ott a nagy áttörés, de hogy az például látszik, hogy mondjuk nálunk a Kumadarason, a mi családi falunkban 30 év után most nyílt először egy olyan kis családi falusi bisztró, ami kvázi mondjuk ilyen budapesti gasztrosznob, vagy nem tudom most ezt jó értelemben, tehát mondjuk kvázi a budapesti kínálathoz hozzászokott látogató szemével is értelmezhető. És tökre azt látom, hogy... Nagyon nagy dilema, egyébként nagyon nehéz azért ez a vidéki éttermezés, mert hogy borzasztó nehéz ott megtalálni például azt az egyensúlyt, azt az okos egyensúlyt, hogy akkor ott hogy szolgálja ki a helyi keresletet, a budapesti látogatót, tehát ott az mindig egy óriási dilema. Mást keres, és más nagyon árérzékeny, és mást keres a helyi közönség, aki adott esetben boldog attól, hogy végre van ott mondjuk egy olyan színvonalas bisztró, ahol nem tudom, egy jó hamburgert, vagy jól elkészít említett halat tud megenni, miközben a budapesti, aki lemegy falura, az keresi a falusi, vidéki, házias ízeket. Szóval, hogy ez egy szakmailag is ez egy tök nagy dilemma.
Tehát, hogy most ez
dilemma.
Valahogy épp fordítva, mint ahogy intuitívan gondolná az ember. Hogy
hát figyelj, én ugye mindig sajnos magamból indulok ki, ami tök helytelen persze, de hogy azt gondolom, hogy akkor, hogyha lemegyek falura vagy ott Tiszató környékére, akkor tudod, a környéknek ezeket a házias dolgokat szeretném ott megkóstolni, meg a falusi dolgokat, meg mindent, de aki meg ott él, és eddig nem volt mondjuk lehetősége arra, hogy ott egy tényleg egy ilyen igényes, szép étterembe leüljön, az nem a házias birka pörköltet keresi, mert hogy az van neki amúgy is, hanem az pont annak örül, hogy akkor végre kvázi egy igazi étterembe elmehet, ahol egy kicsit mondjuk frissebb, modernebb, tényleg egy halat, vagy egy bármit elkészítenek.
Na jó, de ugyanakkor az fordítva is működhet, tehát hogyha vagy falun hosszabb időt eltölt valaki, aki már hozzászokott, akkor előbb-utóbb azt mondja, hogy igen, tök jó, de most már meginnék egy jó kávét, vagy nem tudom.
Igen, tehát persze, és hogy ez látszik most ott kicsikben tényleg így gombamódra szaporodnak ezek a pici helyi jellemzően
igen,
családi.
Pont ugyanezt a Velencei tó környékén pont ott látom, hogy most idén
igen.
indul el
igen.
az a folyamat. Ami
igen, és az abszolút, igen, én is úgy látom, hogy ez idén indul el, tehát azért gondolom, hogy ez így a következő két évben fog majd úgy kiteljesedni. Ráadásul, tudod, azért azt is látom, hogy vidék nagyon sokszor az van, hogy egy csomó érték van, tehát például ez az Alföld szíve, amit én jól ismerek, ott is azt látom, hogy úgy csomó érdekes, izgalmas dolog van, hogy nagyon sokszor egyszerűen a helyiek nem látják magukat kívülről, nem hiszik el, hogy az érdekes lehet mondjuk egy odalátogatónak, és mondjuk, mert nem, el se hiszem komolyan, hogy ennyire érdekli a budapestieket, nem tudom, ez a szerény, nem tudom, Ferdinánd kalács, ami az ott nálunk ott ez a helyi nagykunsági tekercs, szóval nagyon sokszor az van, hogy a helyieket kell egy picit bátorítani, hogy próbáljanak meg dolgokat, kis vállalkozósokat alapítsanak, aztán munkahelyet teremtenek, hiszen ott nagyon nehéz, persze ez megint egy külön téma lenne, ez az egész munka egészen drámai az idei nyáron, ezt látja mindenki. De szóval, hogy ez az egy tök nagy előrelépés, plusz azt is tapasztalom, hogy például mondjuk ezeknek a kisebb falvaknak, vagy településeknek, ahol nincs mondjuk egy nyilvánvaló turisztikai vonzerő, mondjuk a Tiszatónál nyilvánvalóan ott nagyon sok minden van, de hogyha már egy kicsit kiebb mész ott, akkor ott nem biztos, hogy magadtól rájössz, hogy ezekben a falvakban mondjuk egy-egy ilyen kedves családi bisztró, vagy egy gasztronómiai valami, ami helyi jellegű, ez több vonzerőt, meg több imidzset ad az adott falunak, mint bármi más. Ehhez képest azért nagyon sok helyen őszintén szólva azt látom, hogy ott mindig egy ilyen probléma, hogy akkor a helyi vezetés, meg az irigység, akkor nem támogatják egymást, tehát hogy ez a szokásos dolog, hogy akkor ahelyett, hogy ott akkor mindenki örülne, meg összefognának, megy ez a szokásos probléma, de hogy ezek a pici helyek igenis oda vonzanak, tehát le fog menni, tudjuk pontosan, hogy Budapestről, aki ezt elolvas, az el fog menni megnézni a kunmadarasi kisbisztrót, meg a tiszatavi új helyet, meg a ott most tényleg, hál' Istennek, egyre több ilyen zászlós hajó étterem lesz, ami majd hozza megint maga után a többit, tehát akkor majd kedvet kap, azt látja a másik kis vállalkozó, hogy fú, hát ez van ebben fantázia, ott sokan vannak, tényleg jönnek, van erre érdeklődés, kereslet, akkor szépen ez ugye a jövő következő években szaporodni fog.
Ez a finom hangolás, vagy ilyen különböző igények közti egyensúlyozás, amit mondtál most ebbe a vidéki gasztroforradalom esetében például, ez, hogyha megnézzük nemzetközi összehasonlításban, mondjuk egy nyilvánvalóan hatalmas gasztrokultúrával rendelkező országban, mondjuk egy olasz kisvidéki étterem, te sokat szóval azt is jól ismered, amennyire tudom, akkor ott szerinted mennyire más ez a dilemma, vagy mennyire van meg ott is van, hogy mást akar a turista, vagy aki Rómából kimegy nyaralni a tengerpartra, mint a helyiek, vagy szóval vannak ilyen típusú feszültségek ott is, vagy ez máshogy néz ki, ez jobban összeérnek ezek a dolgok?
Hát talán úgy látom, hogy talán ezekben az országokon egyszerűen jobban megvan annak a hagyománya, hogy valóban a helyi családi étterembe jár mindenki, és ismerik egymást. Egyáltalán van annak kultúrája, meg hagyománya, hogy mondjuk hetente többször a helyi kis vendéglőben étkeznek. Azért nálunk őszintén szólva nem, Budapesten is, nem csak vidéken, azért az étterembejárás az inkább egy alkalmi dolog, tehát, hogy nem tudom, születésnapra, házassági évfordulóra, stb. Megy az emberek többsége, nyilván megint itt generációs dolog, meg a street foodnak, meg jó árértékaránynak köszönhetően azért ez már nem csak így van, de azért vidéken is azt látom, hogy ott is inkább ez egy ilyen alkalmi dolog, tehát nagyon-nagyon sok rendszerbeli eltérés van, kezdhetném akár ott, hogy mondjuk az alapanyag beszerzés, hogy mondjuk itt konkrétan tényleg probléma például vidéken az, hogy akkor a helyi dolgokat beszerezzék, mert vagy nem olyan mennyiség, vagy nem olyan minőség, vagy egyszerűbb a séfnek, hogyha a beszállítója hetente egyszer oda viszi a dolgokat, és egyébként olcsóbban is jön ki, mint hogyha a környékről veszi meg, tehát hogy ez egy nagyon nagy probléma.
Hát nekem egy nagy csalódás volt, hogy a Tiszatónál, ha már visszatérünk oda, hogy ott a Tiszatavinál a halat, azt kiderült, hogy nem onnan. Tehát ami ott halételt lehetett ottani étterembe kapni, azt mondták, hogy az bizony nem onnan van, nem a Tiszatóban.
Hát ez például, itt nagyon-nagyon sok mindenbe tudnék, mert tényleg azt a részt pont nagyon jól ismerem, úgyhogy ezeket a kis mélységeket is közelről nézem. Ezek tök nagy kihívások. Tehát az például egy óriási nagy szakmai dilemma, hogy mondjuk a Tiszatónál ezzel a hal témával mi legyen, miközben tényleg mindenki oda megy, és nyilván a Tiszató, tehát halat szeretné lenni, hogy jó, együnk egy jó tiszai halászlevet, miközben valóban, ugye egyébként a Tiszából nem vásárolhat étterem ugye halat, tehát nem onnan érkezik. Miközben egyébként például a környéken, mind a Tiszató körül, mind főleg ott a nagyobb térségben egyébként kiváló minőségű tanyasi dolgok vannak, tehát hogy például a húsok, a zöldségek tök jó minőségűek, és azok tényleg ezekben a csárdákban meg ilyen családi fogadókban is sokkal jobb mindig, tehát ugye mindig azt mondom, hogy figyelj, nézd meg, hogy mi az a hely, olvasd el, hogyha mondjuk azt mondja, hogy neki van egy saját tanyája, és egyébként ott neveli az állatokat, meg saját sajtja, meg tojás, meg csirkehús, meg bárányhús, meg nem tudom mi van, akkor azt válaszd az étlapról, és ne feltétlenül a harcsa halászlevet, amiről lehet tudni, hogy nem helyi alapanyag. Tehát itt nagyon sok minden, itt nyilván ez egy edukációs rész, alapanyag rész, azért valóban tök jó lenne egyébként, van is arra kezdeményezés, hogy az ottani éttermek is kicsit úgy mozgolódjanak, összefogjanak, hogy legalább valamennyi mondjuk helyi halat lehessen az éttermekben feldolgozni, tehát hogy rengeteg dilema van, árérzékeny a közönség, tehát hogy azért például a helyi közönségnek tök másképp kell árazni, teljesen más árak vannak, mint mondjuk akár a Balatonon, vagy akár egy budapesti étteremben, amihez hozzászoktunk, tehát hogy teljesen más megközelítésből indulott mondjuk egy idei, friss, újonnan nyitott kis családi vendéglő.
Úgy látom, hogy most voltál is Olaszországban már a nyáron.
Igen, most én is először 14 hónap után először utaztam, úgyhogy óriási nagy dolog volt, én is nagy utazó vagyok.
És mit tapasztaltál egyébként, ha már itt tartunk, tehát ott is láttál bármi változást, amit tudom én, régi tészta üzembe, vagy ugyanúgy csinálják, mint 100 éve?
Hát figyeljetek, viszonylag ilyen speciális nyaraláson voltam, mert nagy családi ismerősökkel, barátokkal, sok kicsi gyerekkel voltunk, úgyhogy én a tengerpartnál sokkal többet láttam a konyhát, úgyhogy én azért menzáztattam rendesen, de hát imádom, tehát én nagyon hiányzott is már több mint másfél év után, én úgy szeretem azt, amikor úgy kimegy az ember egy ilyen mediterrán piacra, tudod, a színes kavalkádban, azt abból főzöl, ami van, én imádom a halakat, úgyhogy ott tobzottunk persze a friss halakból, de hát nekem egyébként a legmegdöbbentőbb az volt, hogy mennyire olcsó minden, tehát hogy egyszerűen itthoni összehasonlít, árakkal összehasonlít. Dél-Olaszországban, Puliában voltunk, ami ugye azért ez a szegényebb része nyilván Olaszországnak is, meg a sok nekem is ott kommentelők nálam az oldalamon, amikor kitettem, sokan mondták, hogy tök más a mezőgazdasági támogatási rendszer ott, más a kereskedelmi lánc, hosszabb a napfényes órák száma, tehát nyilván ez is egy tök összetett dolog, de a végeredmény ettől az, hogy első nap kimentem a zöldségpiacra, vagy a bácsihoz, megvettem körülbelül 4 kiló, de tényleg 4 kiló zöldséget, gyönyörű, friss, érett zöldséget, és azt mondta, hogy 4 eurót fizetek. És vissza kellett kérdeznem, hogy esetleg félreértettem, hogy 14 vagy 40, mert hogy az nem létezik, hogy 1200 forintért vásároltam 4 kiló zöldséget, mert hogy itthon 1200 forintért egy fej karfiolt veszek, és akkor ezzel nem túloztam, hanem tényleg. meg a halak, meg minden jó, mondjuk a hal az nyilván egy tengerrel rendelkező országnál más, de hogy mondjuk zöldség meg gyümölcs azért fantasztikus van itthon, és hogy egyszerűen eszement árak vannak, tehát úgy elszálltak az árak, és a zöldség meg a gyümölcs lassan drágább, mint a hús, tehát hogy szóval, hogy ott nagyon sok minden, és akkor persze ott van a tésztaműhely, aki egyébként 30 éve ott van, és ahol tök normális az, hogy kicsit olyan lepukkan, tehát nincs csili-vili felirat, meg marketing, meg nem tudom, Insta oldal, semmi, azt se tudják milyen. De hogy ott van egy üres pult, és akkor hétköznap csak a két alaptészta van, és amikor megérkeznek hétvégére az olasz nyaralók, akkor bővül a választék, és hogy mindenkit ismer, mindenki oda megy, azt veszi, nyilván egy pici helyiségről, vagy pici településről van szó, azért itthon is nyilván falu, falvakon, ott is mindenki ismer mindenkit, meg bartereznek, meg a tojásért kapsz cserébe gyöntjukot, meg nem tudom, sütemény. Tehát nyilván ez itthon is működik, de hogy valahogy eleve ezeknek a családi személyes vállalkozásoknak sokkal nagyobb az eszmei értéke, meg a fontossága egyszerűen a falu, meg a társadalom életében.
Azt, hogy ez egy elég, akárhogy is veszük, azért mégiscsak egy érzékeny téma ez az étkezés, és mennyire, és azért azt lássuk be, hogy sosem egyszerű dolog az álláspont, hogy tehát sokan ezt akár személyes értésnek is veszik, ezt akarom kérdezni, mennyire veszik személyes értésnek, mondjuk Magyarországon, amikor azt mondtam, hogy Tiszafüreden a közelmúltig nem volt jó étterem, hogy ez így nem jó, hogy de hát hogy erre azt mondhatják, hogy de hát egy évtizedekig jó volt, tehát itt volt ez az étterem, jöttek ide az emberek, mi ezzel a gond? Ez hogy lehet ezt úgy szembesíteni valakit ezzel, tehát lehet-e, és hogy te ezt milyen megoldásokat találkoztál?
Hát én úgy lehet, azért nyilván nem ilyen extrém módon, tehát nyilván mindent árnyaltan látok, tehát nyilván van egy csomó jó dolog is, tehát azért most nehogy úgy jöjjön át, mint hogyha én azt mondanám, hogy ott semmi jó nem volt, mert van, hál' Istennek, azért nagyon sok jó dolog is, de azért abban a környékbeliek is egyetértenek, hogy azért nagyon kevés olyan színvonalú hely van, ahova tényleg mondjuk egy budapesti vásárló réteget, vagy turista réteget oda lehet vonzani, tehát nem véletlen az, hogy születnek ezek a helyek, amit egyébként érdekes módon úgy látom, hogy itt most első körben külsősök csinálnak, tehát hogy vagy közösen, vagy külső befektetők, vagy Pestről érkező befektetőket, de van azért nagyon sok, például ez a kumadarasi, ez abszolút helyi családi kezdeményezés. Én úgy látom, hogy én legalábbis nem azt mondom, hogy én hogy szoktam, tehát hogy sokféle dolog van, de hogy inkább fordítva az szokott működni, hogyha az ember mutat sok jó példát, másrészt nagyon úgy látom, hogy sok bátorítás az nagyon segít. Tehát, hogyha egyszerűen próbálom őket motiválni inkább arra, hogy higgyék már el, hogy itt tök jó dolgokat lehet csinálni, meg sok értékes dolog van, meg fejlődés, szóval egy kicsit inkább noszogatni, meg támogatni kell, úgy látom ott a különböző kezdeményezéseket. Plusz például azt látom, hogy én ott tényleg az utóbbi 2-3 évben nagyon sok időt töltöttem, úgyhogy elmentem oda, megkerestem, felkutattam a termelőt, elmondom, bizalmi kapcsolatot alakítottam ki. Szóval hozzáteszem, hogy az is tök másképp működik vidéken, nem úgy van, mint ugye mi itthon hozzá vagy Pesten hozzá vagyunk szokva, vagy a Facebookon küldesz egy üzenetet, figyelj, hogy akkor leugranék, megnézném ezt, itt interjús, de tök másképp, más, lassabb a tempója, más a bizalmi viszony kialakulásának a dinamikája, odamész, zötyögős alföldi utakon elvezetsz 3 óra alatt, megnézed, utána legközelebb, mikor oda mentél, akkor már másképp beszélünk. Szóval ennek is van egy tök hosszú folyamata. És hogy például egy csomó olyan érdekes alapanyagot, meg kistermelőt fedeztem fel, amiről szinte még a helyiek sem tudnak, és most ebből tudnék sorolni, már csak összenem röhögni fog, mert biztos lesz olyan hallgató, aki az elmúlt időszakban is, vagy egy éve is nézi a kamilla kattanásomat, mert hogy a kamilla, mint gyógynövény, az egy alföldi helyi dolog, olyannyira, hogy ez az alföldi kamilla virágzás, az a vadkamilla virágzás, az egy eredetvédett, EU által eredetvédett fogalom, hungarikum, és hogy tényleg fantasztikus minőségű a magyar kamilla, és ennek ott a környéken több évtizedes hagyománya van, hogy ezt gyűjtik meg minden. Ugye a többség a kamillára azért valóban gyógynövényként meg gyógyteaként gondol, holott egyébként fantasztikus dolgokat lehet vele művelni a konyhában, és én az utóbbi időben nagyon sokat kísérletezgettem kekszekkel, desszertekkel, zselékkel, minden fröccs, likőr, mindenféle. Tehát, hogyha például az ember talál mondjuk egy-egy ilyen érdekes, izgalmas alapanyagot, és azt ott elkezdi egyébként a környéknek is bemutatni, hogy nézzétek, hogy és akkor mindenki hirtelen előáll történetekkel, és akkor azt mondják, hogy fú, tényleg most, hogy mondod, nálunk is a nagypapámnál a padláson szárították a kamillát, meg így volt, úgy volt, és akkor hirtelen van egy érzelmi kapcsolódás a térhez, meg az időhöz, és valahogy ebből tök jó dolgok tudnak születni, és úgy látom, hogyha inkább azt választjuk, hogy mutatunk egy csomó ötletet, ihletet, régi recepteket, kicsit leporoljuk, előkutatjuk, előhozzuk ezeket a családi történeteket, akkor ezek tudják inkább előrevinni a dolgokat.
De ez például, hogy mit lehet csinálni akkor, hogyha az emberek nagy része, magamat is beleértve a Kamillával, ilyen gyógyszertári, vagy pedig valamelyik nagy áruházban csomagolt egy gyógyteaként találkozott csak. Igen. Tehát, hogy most azt mondom, hogy akkor lemegyek a Fény utcai piacra, vagy a vásárcsarnokba, akkor ott lehet kamillát kapni, vagy...
Hát dolgozunk egyébként pont a többek között azon is dolgozunk, hogy ezt mondjuk bemutassuk itt, hogy lehet egyébként, meg hogy összekapcsoljuk a vidéket a budapesti igényekkel, mert nagyon sokszor, hogy most már nagyon egyébként elszaladtunk mindenhova, de ez engem is nagyon érdekel, úgyhogy erről bármennyit tudok egyébként beszélni. Szóval hogy ez a vidéki, meg a budapesti gasztronómia összekapcsolása, mert a kettő között van egy óriási nagy gap, egy nagy fekete lyuk, mert ugye van a budapesti gasztronómia, ami progresszív, halad, trendi, a séfek keresik a jó, igazi, minőségi, autentikus, jó sztorival rendelkező extra alapanyagokat, de neki nincs ideje, hogy elmenjen vidékre, nincs, nem feltétlenül ugye a napi, főleg a napi pörgésben, nincs, nem tudom, kapacitása arra, hogy most akkor két napot azzal töltsön, hogy akkor elmegy az Alföldre, és ott akkor meghallgatja ezeket a történeteket, nem tudja, hogy akkor honnan vegye, hogy vegye. Ugyanakkor ott van például az Alföld közepében ez a Kamilla sztori, ahol meg fel sem merül valakiben, hogy ez érdekes lehet mondjuk egy mai progresszív gasztronómiában, plusz azt sem tudja, hogy akkor ezt nem tudom, hol adja el, hogy adja el, tehát, hogy ezt a kettőt össze kell hozni, és én ebben nagyon hiszek, hogy a következő 5-10 évnek ez egy nagyon fontos eleme lesz, hogy ezt a két világot egy picikét megpróbáljuk összekapcsolni, ezen szerintem elég sokan azért dolgoznak most is, én is ebben nagy örömömet is lelem egyébként, mert itt nagyon sokszor egyszerűen családok meg emberi sztorik kapcsolódnak
ez
össze.
Ez igazából a diplomata múltathoz is elég jól kötődik. Igen. Tulajdonképpen.
Végül is ez egyfajta diplomáciai Igen. feladat egyébként, hogyha így nézzük, igazad van. Úgyhogy vissza küldtem magam, akkor a régi hivatásom váltok arra a pályára is egy kicsit. De szóval ebben nagyon sok fantázia van egyébként, gasztronómiailag is, gazdaságilag, itt családi gazdaságok megélhetését lehet egy kicsit fellendíteni, tehát ebben nagyon sok réteg van megint, társadalmi, kulturális, rengeteg régi receptet lehet felkutatni, nyilván ezeket úgy kell ugye felfrissíteni, hogy azért ma 2021-es kontextusban lehessen értelmezni, de ebben rengeteg munka és rengeteg fantázia van.
Ez, amit most mondasz, ez az ilyen társadalmi, hogy mondjam, ilyen új kapcsolatok megteremtése és létrehozása és kulturális párbeszéd része is kötődik ahhoz, amit kérdezni akarok, meg az is, amit már a beszélgetés elején említettél, hogy az étkezés nek milyen fontos szerepe van egyáltalán a társasági életünkben, hogy végre letesszük a mobiltelefont és beszélgetünk egymással. És hogy én arra lennék kíváncsi, hogy te hogy látod a gasztronómiának ezt az ilyen társadalmi vagy ilyen szociális küldetését ezen túl, mert hogy te magad is indítottál ilyen kezdeményezéseket az elmúlt években, nyilván a járvány alatt ez az oldala fel is erősödött a gasztronómiának is, meg a általad is nagyon tisztelt olasz sztárséf, a Massimo uh-huh. Bottura, meg ennek kifejezetten ilyen uh-huh. szószólója, hogy hogyan lehet tényleg akkor maradék alapanyagokból, uh-huh. amit kidobnának uh-huh. a boltok vagy az éttermek főzni rászorulóknak, tápláló és fantasztikusan uh-huh. finom ételeket, és ehhez hasonló akciók sorával mutatja meg, és mondja azt, hogy ez nem csak arról szól, hogy itt akkor ilyen luxus igényeket kielégítünk, vagy hedonisták vagyunk, hanem arról is, hogy így egymás felé fordulunk. Ezt a szerepét mennyire látod, akár itthon nálunk, vagy egyáltalán, hogy ezt is mondjuk a járványra tekintettel is, hogy ezt tényleg felerősítette, uh-huh. vagy kicsit inkább befelé fordulóvá vált mindenki, vagy mit látsz ebben?
Hát nagyon-nagyon erősen bízom abban, hogy azért ez, hogy ez felerősítette, és én ebben nagyon hiszek, tehát ez nekem is nagyon fontos, és tényleg évek óta elég sok ilyen típusú projektben voltam benne. A pandémia valóban ilyen szempontból is ez kicsit új projekteknek is teret adott, tehát hogy itt teljesen egyértelművé vált azt, amit eddig is tudtunk, hogy a gasztronómia az egyrészt egy remek eszköz, amivel nagy tömegeket lehet megmozgatni, tehát hogy a gasztró egyszerűen ma már annyira kúrens, meg annyira jó értelemben véve divatos, meg vonzó téma, hogy egyszerűen olyan sokan foglalkoznak vele, meg olyan sokan érdeklődnek iránt, hogy ennek a farvízén nagyon sok más témára lehet mozgósítani tényleg igazán komoly tömegeket. Tehát mi is a pandémia alatt egy nagy jótékonysági projektet csináltunk, ahol az összes, vagy nem az összes, hanem nagyon sok médiában sokat szereplő séfet rántottunk össze, és egy ilyen jótékonysági szakácskönyvet hoztunk össze gyakorlatilag egy hét alatt, és ott több mint 11 millió forintot gyűjtöttünk végül is össze, amit nagyon komplex módon részben az egészségügyi dolgozóknak, részben rászorulóknak, részben pedig a bajban levő éttermeknek tőlük vettük meg az ételeket, tehát egy komplex formában, de hogy az is egy tök jó hát példa volt erre, de hát ilyet számtalan, nagyon sokat tudnék ilyet sorolni, a világban erre rengeteg fantasztikus példa van, én azért remélem, hogy ilyenekből sokat lehet itthon is majd csinálni, és hát tudunk is rá példákat mondani, tehát mondjuk a Budapest Bike Mafia, akiket én nagyon kedvelek, és sokat dolgozunk is velük, ők voltak egyébként a partnerünk ebben a projektben is. Ugye ők is például most a legújabb projektjük az, hogy egy ilyen kvázi szabadidős parkot építettek ugye az egyik hajléktalan szállónál, ahol magas ágyásokat rendeztek be, vagy építettek fel, ahol ugye akkor zöldséget lehet majd termelni, és van egy kemence, ahol majd esetleg tudnak ugye maguknak sütni az emberek, tehát hogy itt nagyon sokszor egyébként nem is feltétlenül csak pénz kérdése, nagyon sokszor inkább szándék, meg kreativitás, meg összefogás kérdése, vagy itt van például nekem az egyik kedvenceim, nekik el is vállaltam egy ilyen önkéntes nagyköveti státuszt, a My Farm Harta nevű kezdeményezés, akik egy, hát kvázi mondjuk egy ilyen közösségi, kicsi közösségi kertből indultak, és az is egy olyan sikersztori lett, hogy most már 6 kertjük van, azt hiszem országszerte, ahol kvázi családok megélhetését biztosítják, és plusz ebből a nagy zöldségmennyiségből, amit a városi előfizetőknek szállítanak, annak egy részét nevelő otthonokba, meg ilyen családsegítőkbe küldik. Tehát, hogy erre rengeteg jó példa van szerintem a nagyvilágban, remélem, hogy ebből minél többet tudunk mi is behozni, és hát ez abszolút egy prioritás.
Az előbb említettük a diplomata énedet, vagy múltadat, meg az utazást. Tehát azért annak ellenére, hogy nem utaztál az elmúlt másfél évben, azért gondolom továbbra is azért rajta tartottad a kezét a nemzetközi gasztronómia ütőerén. Az a kérdés, hogy látsz-e például olyasmi trendet, ami még pont nem gyűrözött be ide, de hogy akár valamelyik nemzetközi konyha, ami most nagyon divatba jött, vagy akár valami olyan jellegű dolog, mint a, mit tudom én, akár a kenyérsütés, akár a szuvidálás, ami itt van, annyi nagyon elterjedt, és pár éve még egyáltalán nem így volt.
Hát azért most nagyjából úgy látom, hogy úgy egyfelé, elég egyértelműen egyfelé megy a világ gasztronómián, tehát maximálisan a fenntartható, most már én is már olyan elcsépeltnek tartom, valami új szót majd ki kell erre találni, mert ez már tényleg, tehát a pazarlásmentes fenntartható gasztronómia felé megy teljesen egyértelműen minden, ugye itt sok étteremben is látszanak a trendek azért, hogy mindenki ugye a saját termelésű dolgok minél inkább pazarlásmentesen főzni, ugye a vegán, húsmentes irányba, ez egy tök nagy kihívás lesz, hogy ezt mondjuk a következő években például nálunk itt és most Magyarországon hogyan lehet majd valahogy normálisan úgy a mainstreambe behozni, hogy azért mégiscsak a klasszikus magyar konyha az nem húsmentes, bár azért itt megint hozzáteszem, hogy mondjuk nézzük meg a saját nagyszüleink, vidéki nagyszüleink konyháját, hogy azért ott baromira nem az volt egyébként, hogy minden nap húst tettek krumplival, vagy húst hússal, hanem akkor volt egy évben egy állat, azt levágták, tényleg a fülétől a farkáig minden egyes részét fogyasztották, és egyébként mondjuk a hétköznapokban meg nem tudom, zöldségeket, főzeléke, ami éppen termett, ugye tésztaféléket, oké, akkor mondjuk még azért olyan kalóriatartalma volt ezeknek, hogy mondjuk egy egész napot végig tudjanak dolgozni, tehát más volt a, mondjuk a prioritás meg a szempont, de hogy azért, hogy ez a hús központúságot is azért, hogyha megnézzük korábbi évtizedekből, akkor van azért honnan meríteni.
Illetve a másik irányból, bocsánat, hogy közbevágok, csak hogy ott van ugye az a trend is, hogy ezek a nem húsból készült húsok, amik egyre inkább hasonlítanak a húsélményre, és hogy ez esetleg nem azt, hogy tényleg akkor iszonyatos akaraterővel megerőszakolva évtizedek szocializációját majd így leneveljük magunkat a hús élményről, hanem esetleg csinálunk álhúsokat, amik nem húsok, és így nem is járnak hasonló következményekkel.
Igen. Hát, hogy ez megint egy külön podcast adás szerintem, tehát, hogy erről is bármennyit lehetne beszélni, hogy csak egy aspektust azért érintsek, hogy nekem például az egy tök nagy kihívás, hogy hogyan lehet például majd ezeket a most jövő generációkat, 17-20 éveseket egy picit azért afelé terelgetni, hogy ebben is valami fajta normális balanszot találjunk majd, mert azért szerintem az sem normális, hogy mondjuk 10 éves kislányok szoronganak azon, hogy akkor most már ciki, hogyha megkíván egy húslevest vagy egy csirkepörköltet, ami ráadásul nekünk tök fontos, hogy mondjam, hagyományos érzelmi ételeink, tehát a saját kulturális identitásunknak tök fontos részei. Tehát, hogy valami fajta normális balansz kell ebben találni, mert azért én azt sem gondolom egy túl járható, életszerű útnak, hogy akkor most itt az legyen a célkitűzés, hogy akkor tényleg
mindenki azt teszi meg, amit meg tud termelni,
meg hogy akkor húsmentesen, tehát ez egész egyszerűen nem életszerű, hanem nyilván valami olyan fajta balanszra fogunk tudni átállni, vagy törekedni, hogy akkor tényleg azért legyenek húsmentes napok, nem tudom, a hétköznapok során akkor gyors, zöldséges ételek, stb. Akkor a hétvégeken meg kicsit ilyen lassúbb dolgok, klasszikus dolgok, na nem tudom, húson rántott csirke, húsleves csirkepörkölt, tehát hogy valami fajta normális egyensúlyra fogunk törekedni. Egyébként itt mindig beszoktam dobni a flexitariánus kulcsszót, ami számomra az összes különböző irányzat közül a legszimpatikusabb, meg a legjárhatóbbnak tűnik. Ugye ez az irányzat azt mondja, hogy mondjuk javarészt növényi alapú étkezés, tehát 80%-ban növényi alapú étkezés húsmentesen, és 20%-ban meg egyébként fogyasztunk mindent, tehát húst is, meg tejterméket is, de hogy olyat lehetőség szerint, aminek ismerjük a forrását, milyen körülmények között termelték, tenyésztették, stb. Tehát nekem valahogy ez tűnik úgy a legéletszerűbben járható útnak.
Igen, de érdekes, mert ebből is az a tanulság rajzolódott ki, amiről most beszélgetünk, hogy még ugye beszéltünk arról is, hogy az étkezés az így a kultúrák közti párbeszédet milyen jól segíti, meg minden, és tényleg megvan ez az oldala, de ugyanúgy, mint a világ összes területének, ennek is megvan, hogy ugyanúgy a szélsőséges frakciók, amik gyűlölik
persze,
egymást, kialakulnak, és akkor tényleg az alapján, hogy mit rendel ki valaki az étterembe, az ő teljes személyiségéről lehet egy ítéletet formálni. Úgyhogy ennek is megvan minden oldala, és nyilván azon kell dolgozni, hogy ne ebbe a gyűlölködő
hát engem mindenben igaz, őszintén szóval akkor ezt most lefordíthatjuk bármire, igen, tehát hogy tényleg mindenki egyen azt, amit szeretne, meg aminek jól esik, tehát hogy tényleg senkit nem semmi miatt nem ítélek el, tehát hogy tényleg az a normális, mindenki úgy éljen, ahogy akar.
Ez egy elég szép lezárás is.
Jó, végszónak is jó lesz.
Végszónak is, láttam, hogy most olvasod ezt a könyvet. Jó, nagyon szépen köszönjük a hallgatóknak, hogy ismét itt voltak velünk. Folytatni fogjuk majd a Filétőző podcastot és további izgalmas adásokkal. Hallgathattok minket a 24.hu felületén, illetve bármilyen podcast felületen, ahol ilyen típusú tartalmakat szoktatok keresni. Várunk titeket legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!